Nézd ránk Ady Endre címmel jelent meg Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese kötete, mely Trianon és Debrecen kapcsolatát dolgozza fel. A könyv első tanulmánya Trianon hosszú távú hatását mutatja be Debrecen történetében, mely ez esetben a századfordulón indul, amikor megszületett a nagy Debrecen gondolata, amely a város kulturális, regionális központtá fejlesztését és egyetem felállítását víz.
Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettese, hogyan esett erre a témára a választás? Trianont már sokféle szempontból, sokféle szemszögből feldolgozták könyvek formájában is. Ez most mennyiben más, mennyiben különbözik a többi ilyen témájú könyvtől?
Legelőször talán arról kellene beszélni, hogy két motivációm volt. Egyrészt nagyon gyakran olvasni különböző tanulmányokba, hogy Debrecen számára egyrészt tragédiát jelentett Trianon, másrészt meg lehetőségeket nyitott. De ezek igazán nem voltak kibontva, és én kíváncsi voltam, hogy pontosan mit is jelent ez, hogy tragédia és hogy lehetőség. Tehát ez volt az egyik motiváció, hogy megnézem, hogy Debrecen esetében konkrétan mit jelentett a trianoni békediktátum, mit jelentett az, hogy az ország vagy a határ szélére került. A másik pedig ugye írom a Déri Frigyesről szóló életrajzomat, és ott is azt figyeltem meg, hogy van egy feszültség Déri Frigyes és a város között. Ezt sok mindennel magyaráztam, de fontosnak gondoltam, hogy tisztázzam, hogy milyen volt a 20-as években a város, amikor Déri ide érkezik, hiszen ebből sok mindent megmagyaráz az, hogy milyen volt a két aktornak a kapcsolata. Déri érkezik egy világvárosból, ahol a kultúrának kiemelkedő szerepe van, Debrecen éppen összeomlik az a kultúra is, ami létezett, tehát emiatt a két ok miatt éreztem fontosnak, hogy megvizsgáljam közelebbről ezt a témát.
Ady Endre neve, az ő személye, hogy jön itt a képbe?
Eredetileg nem ez volt a címe, hanem amikor gyűjtöttem a verseket, hiszen ez a kötet tartalmaz debreceni költők irredent a verseit, akkor találkoztam Tóth Árpádnak ezzel a versével, és tulajdonképpen keretet alkot ez a történetnek a vége, hiszen Ady Endre utolsó verses kötetére utal Tóth Árpád, amiben nagyon fontos szerepe van a magyarság elvesztésétől való félelemnek. És tulajdonképpen bekövetkezik az a tragédia, amitől Ady Endre retteget, amitől félt, és ugyanakkor maga az irredent a költészet pedig, mint egy reakció erre, hogy valamilyen módon ezt a halott állapotot valamilyen módon feldolgozni, megérteni, vagy vigaszt hozni legalább, és így ez egy ilyen keretes szerkezetet alkotott maga az összeomlás és maga erre való költői reakció, és ezért választottam a Tóth Árpád versnek ezt a címét.
Most hol kezdődik ez az ön által vizsgált időszak, és hol ér véget?
Az első tanulmány, ami szerepel benne, az a címe Nagy Debrecentől Nagy Debrecenig. Tulajdonképpen a 19. századtól kezdve vizsgálom, hogy milyen változások zajlanak Debrecenbe, hogy városiasodik, mik ennek a jelei, és 1909-ben jelent meg egy nagy cikk a Budapesti Hírlapban, Rákosi Viktor írta, amelynek az volt a lényege, hogy Debrecenben kell a harmadik egyetemet felállítani, mert Debrecen az a szintiszta magyar város, amely képes a magyar kultúrát a leginkább sugározni, illetve a külföldről szerzett ismerteket áthasonlítani a magyar gondolkodáshoz, tehát a legmagyarabb város érdemli meg azt, hogy itt Debrecenben emeljék fel a harmadik egyetemet. Igaz, hozzáteszi, hogy még itt a városi jövésődés bizonyos tekintetben nem jár annyira érem, mint sok más városban, de megindulnak. Ettől kezdve Debrecenben folyamatosan hivatkoznak erre a nagy Debrecen gondolatra, hiszen ugye riválisok is támadnak, maga Szeged és Temesvár azt mondja, hogy hát ez azért nincs rendben, mert Szegeden és Temesváron sokkal városiasodottabb, sokkal inkább megérdemelné és be tudná tölteni ezt a szerepet, amit Rákosi Viktor Debrecennek szánt, viszont egy motivum döntött el, hogy ez a Nagy Debrecen valahogy beleégett a köztudatba, ez pedig Rákosinak az a gondolata volt, amelyet aztán a debreceniek különösen ráerősítettek, hogy azért fontos Debrecen megerősítése, hogy az erdélyi magyarság számára támasz tudjon lenni a nemzetiségekkel szembeni küzdelemben. Azt írja a debreceni szerző, hogy Szeged azzal büszkékedik meg Temesvár is, hogy a németeket jól asszimilálta, viszont sokkal nehezebb asszimilálni a románokat, tehát ilyen értelemben ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon Erdélyben, ahhoz Debrecennek van jelentős szerepe, hiszen az erdélyi magyarság mint egy Debrecenhez fordulhat erőért, támogatásért a kultúra és minden egyéb területen. Tehát ez a kérdés döntött el, hogy a nagy Debrecen gondolat ilyen központi szerepet játszott. Aztán 1927-ben Klebersberg fogalmazza meg a nagy Debrecen gondolatot, aminek tulajdonképpen hasonló a lényege, Trianon után újra kell szervezni az egész országnak a kulturális életét. Hiszen elvesznek a nagyvárosok, elvesznek a történelmi emlékművek, elveszik kultúra, intézmények, sok-sok minden, és ebben az újra szerveződő országban Debrecenre és Szegedre különösen fontos szerepet szánt Klebersberg Kuno. Úgy gondolta, ez a két város az, amelyet kulturális centrummá kell tenni, és meg kell erősíteni ebben az értelemben, és szintén előjön ebben ez a nemzetiségi kérdés, hiszen Debrecen ekkor határszéli város. Tulajdonképpen átveszi Nagyvárad korábbi szerepét bizonyos értelemben, és szintén azt írják a kortársak akkor, hogy azért fontos Debrecen megerősítése, mert az elcsatolt erdélyi területek számára erőt adhat, kapaszkodót jelenthet, ide jöhetnek tanulni az egyetemre azok a diákok, akik ott nem kaphatják meg azt, amire szükségük lenne. Tehát ilyen értelemben ez a két nagy Debrecen gondolat bizonyos értelemben találkozik. Egyetlen egy nagy különbség van közte. Még 1909-ben nem volt emögött a gondolat mögött tényleges állami támogatás, a 20-as években ez az állami támogatás megvolt. Tehát még a 909-ben inkább csak remény volt, inkább csak ilyen önerősítés volt ez az egész gondolat, a 20-as években ez realitássá vált, hiszen látjuk, hogy 20-as évek közepétől kezdve Debrecen milyen iszonyú nagy fejlődésen ment keresztül, intézményrendszer tekintetében, épületek tekintetében, utak, a közművek tekintetében. Tehát itt egy komoly különbség van, ez pedig az államnak egy furcsa módú támogatása, mert nem volt ez azért teljesen egyértelmű, de mégiscsak ott van mögötte a reális lehetőség, ami be is következett.
Ezt a támogatást a mai napig élvezi a város, úgy néz ki, igaz?
Igen. Ez így van, bár egy kicsit azért bonyolultabb ez a helyzet, mert azért Debrecen nem volt mindig ennyire támogatott. Amikor Déri Frigyes 1920-ban az államnak, de Debrecennek ajándékozza a gyűjteményét, az már nyilvánvalóan egy irányított folyamat volt, hiszen Déri Frigyes nem ismerte Debrecent, tehát nyilvánvaló maga a minisztériumból Csako Ellemér államtitkár volt az, aki talán e felé terelgette. Tehát már akkor lehetett egy ilyen szándék, vagy elkezdődhetett ennek a csírája, hogy Debrecennek központi szerepet kell kapnia. Viszont ugye a tanácsköztársaság, a 22-es kormánypárti vereség Debrecenben bizonyos fajta ellenszenvet szült a város iránt. A város országgyűlési képviselőnek is folyamatosan védekeznie kellett a parlamentben, hogy bizonyos értelemben destruktív ez a város, hiszen nem a magyar érdekekre szavazott 22-be, de azért ez változóba van, és sok-sok hasonló publicisztika jelenik meg. Debrecenben főleg Baltazár Dezső püspök volt az, aki védte ilyen értelemben a várost, és majd csak 1926-ban történik meg ez a nagy változás, ugyanis Bethlené Istvánék akkor megnyerik az országgyűlési választásokat. 27 januárjában eljön Debrecenbe, hogy átvegye a mandátumát, illetve díszpolgár lesz, és azt mondja, hogy Debrecen az a város, ahol a magyar kultúra, a magyar értékek leginkább megőrződtek, tehát ennek a városnak különös jelentősége van a nemzetpolitika tekintetében, egyenesen a történelmi Erdélyhez hasonlítja a szerepét, sőt azt mondja, hogy ez a föld, amit Debrecenben van képletesen, ebből lehet megújulni az egész magyar kultúrának. Budapesti nemzetközi kultúrának is szintén ebből kellene megújulni, tehát ez a fajta politikai változás egyfajta megítélését is változtatta Debrecennek. Ugyanakkor, hogyha vidéki városok 20-as évekbeli sorsát nézzük, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan az állam centralizált hatalmával kell küzdeniük. Mindent Budapesten akarnak megmondani, hogy hol épüljönnek az egyetemi villák, milyenek legyenek. A 20-as évek végére egyenesen úgy érezték a vidéki városok vezetői, maga Vásár István polgármester is, hogy az önkormányzatiságot teljes mértékben megöli a központi politika. Debrecen ebben nagyon nagy szerepet játszott, hogy a vidéki városok érdekérvényesítését, érdekeit valamilyen módon megjelenítse, és szembeszálljon ezzel a sok tekintetben jó szándékú, mert Klebersberg is azt mondja, hogy az a probléma a vidéki városokkal, hiányoznak a szakemberek, hiányzik az ízlés ahhoz, hogy jó, szép városokat hozzanak létre, és majd ők megmondják, hogy milyennek kell lenni. Nyilvánvalóban ebben egy jó szándék, ugyanakkor mégiscsak egy központi hatalom akarja eldönteni, hogy mi történjen Debrecenben, és itt Debrecen azt gondolom, egy nagyon jelentős szerepet játszott, hogy a vidéki érdekeket megjelenítette, megpróbálta védeni, Vásár Istvánnak különösen az élén járt.
A könyv borítóján a magyar fájdalom szobra látható. Miért választották ezt a szobrot a könyv borítójára?
1933 májusában állították fel ezt a szobrot. Egy angol sajtómágnásnak a ajándéka, Lord Rothermere-nek az ajándéka, aki ugye 1927-ben egy nagy cikket jelentetett meg a Trianon igazságtalanságáról, és arról, hogy ezt helyre kell hozni, és a legnagyobb igazságtalanság ugye Magyarországot érte, és ő két szobrot ajándékozott Magyarországnak, az egyiket Budapesten állították fel, a másikat pedig Debrecenben, 1933-ban. A Lord ugyan nem volt itt, de itt volt egy angol képviselő, aki őt helyettesítette ezen a ünnepségen, és hát ugye azért az elgondolkodtatja az embert, hogy miért pont Debrecenbe került a magyar fájdalom szobra. És nyilvánvaló, kiderül az ünnepi beszédekből, hogy leginkább azért, mert az a fajta nemzetpolitika szerep, amiről beszéltem korábban, az mindenki számára egyértelmű és világos volt. Tehát, hogyha a Bethlen István beszédét, vagy Klebersbertnek a szövegét nem sokan olvasták valószínűleg, viszont egy ilyen szimbolikus ünnepség, ami nagy ceremónia közepette zajlik, itt van József főherceg, itt vannak a hadirokkantak, tehát valóban egy ilyen országos jelentőségű eseményé válik, ez szimbolikusan megerősítette azt, hogy Debrecennek a nemzetpolitikában kiemelt és megkülönböztetett jelentősége van, és ez az ünnepség és ez a szobor lényegében ennek a jelképe volt.
Hogyan reagáltak a debreceni költők erre a trianoni döntésre? És ezt azért kérdezem, mert hogy költők válogatott versei találhatók a kötetben, majd erről is beszélünk.
Eredetileg én azt szerettem volna megnézni, hogy hogyan reagáltak arra, hogy Debrecen valóban újra egy regionális központtá válik. Arra a nagy fejlődésre, amelyet mindenkinek látnia kellett. És hát azt tapasztaltam, hogy ilyen verseket nem írtak. Viszont rengetegen írtak irredenta verseket. Ezek nyilvánvalóan különböző minőségűek. Vannak köztük olyanok, amelyek kimondottan nem igazán esztétikai, nem igazán jó verse, de vannak esztétikailag értékelhető alkotások is. Ugyanakkor látni kell azt, hogy ebben a korban nem volt elvárás az irredenta a versekkel szemben az esztétikai mérce. Tehát nem kellett annak esztétikai jónak lenni, mert azt mondták, hogy nem az esztétika fontos, hanem az, hogy lelket öntsön a magyarságba, hogy segítsen neki valamilyen módon ezt a trianoni tragédiát túlélni, nem feldolgozni, mert ezek alkalmatlanok voltak arra, hogy ezt valaki végig gondolja, hogy mi miért történt, de túlélni úgy, hogy abban a reményben éljen, hogy ez a történet, ami Trianonban volt, ez nem végleges, ez megváltoztatható. És Debrecen ilyen szempontból azért is fontos, mert itt jelent meg két verses kötet, két válogatás, mert Vollai Ferenc, egy református lelkész tanár állított össze szavaló könyveket, amiatt hozta létre és terjesztette sok-sok példányba, mert úgy érezte, hogy a 19. században született nemzeti költészet alkalmatlan arra, hogy reagáljon a trianoni tragédiára. És az ünnepségeken pedig mégis, az különböző nemzeti ünnepségeken, március 15-ök és egyéb, mégiscsak arra van szükség, hogy az ország mostani helyzetére reflektáljanak a szónokok és maguk a költemények is, és ezért gyűjtötte össze iskolai meg egyéb ünnepségek számára ezeket a szövegeket. Amit még fontos lenne elmondani az irredenta versekkel kapcsolatban, az a fajta irracionális gondolkodás, amelyet talán meg lehet érteni abból a szempontból, hogy Trianon akárhogy is nézzük, nagyon nyers és igazságtalan volt, aránytalan volt az a döntés, amit Magyarországra méntek, és méltánytalan volt is, ahogy ezt végrehajtották Magyarországgal szemben. Tehát nyilvánvalóan volt egy nagyon erős dű, igazságtalan érzés, ugyanakkor nem volt reális fogódzó arra, hogy valóban történhet változás. Csak a hit és csak a remény maradt. A Fürelizében örökíti meg Szabó Magda az egyik nagyon érdekes történetet ezzel kapcsolatban. Ő elhatározta, hogy kém lesz, elcsábít a román trónörököst Mihályt, és majd nászajándékul azt fogja kérni, hogy adják vissza Magyarországnak Erdélyt. És akkor ő azt írja a Szabó Magda, hogy ez a fajta gondolatot ő akkor teljesen reálisnak gondolta, mert beleillett az ország akkori irracionális gondolkodásába, nem tudott mit kezdeni azzal, ami történt, tehát azzal a fajta traumával, ami Trianonban Magyarországgal megesett.
Nem lebecsülve a hallgatókat, de azért mondjuk el, hogy mit kell tudni ezekről az irredenta versekről, mitől irredenta, ez honnan ered ez a kifejezés egyáltalán?
Alapvetően az irredenta verseknek az a célja, hogy lelkesítse és erőt adjon abba a tekintetbe, hogy a változás, a Nagy Magyarország újra felépíthető, újra elérhető. Ezért alapvetően a 19. századi nemzeti költészethez, Petőfihez, főleg Petőfihez, Kölcseihez, Vörös Martihoz fordulnak segítségül, és használják ezeket a paneleket, és van ezeknek a verseknek egy bizonyos fajta logikája, amely nagyjából úgy írható le, hogy elindul a mostani tragikus helyzet felépítésül, majd szépen eljut a végén oda, hogy ez a tragikus helyzet, ez meg fog változni. Ez nem végleges, tehát mindenki reménykedjen, aminek persze megvolt az a veszélye, hogy a remény elvette a reális cselekvéstől a teret. Ugye nem véletlenül mondta Németh László azt erre az irredent a költészetre, hogy kard csörtetés kard nélkül. Vagy nem véletlenül Szegfi Gyula óvott attól, hogy ebbe az irredent a reménybe, ebbe az irracionális világba túlságosan belefeledkezünk, mert akkor azt hiszük, hogy cselekedtünk is, miközben nem. Tehát megvolt ennek a veszélye, ugyanakkor én úgy látom a korabeli reakciókból és a költők esetében, hogy nem látták annak a lehetőségét, hogy valamilyen módon racionálisan dolgozzák fel a történteket, és azt mondják, hogy ez és ez vezetett oda, hogy nem csak külső erők, mert nyilvánvalóan ezek az irányt a versek arról szólnak, hogy a külső erők tették tönkre Magyarországot, és nem foglalkoznak a belső problémákkal. Ugyanakkor ez a fajta traumatikus állapot, amiben Magyarország került és a magyar lakosság került Trianon után, bizonyos értelemben érthetővé teszi ennek az irányt a költészetnek a felfutását, hatását és jelentőségét. Van egy nagyon érdekes dráma, ami arról szól, hogy Amerikába él egy magyar család, aki felvidékről vándorolt ki, már Trianon előtt kivándoroltak, és hát ugye messziről követik az eseményeket, és amikor megtörténik a trianoni döntés, szétdarabolják Magyarországot, akkor az ottani újságok is írnak róla, de a fiúk eldugják az apjuk elő az újságot, nehogy az apa elszomorodjon és búskomorságba essen, aki persze megszerzi a szomszédtól, és a fiúk egymástól függetlenül elhatározzák, hogy hazajönnek felvidékre azért, hogy segítsenek újra kivírni Magyarországnak a függetlenségét, vagy visszaszerezni azokat a területeket. Az egyik fiú éppen házasodik, egy amerikai lányt vesz feleségül, és az apjuknak a születésnapját ünneplik, amikor ott mindenki elmondja, hogy ő úgy döntött, hogy hazamegy. Egymástól függetlenül ugye döntenek, és hát a szegény mennyasszony kétségbe esik, hogy ez most esküdnének, már megvan a ház, már tervezik, hogy jön majd a gyerek, és hogy hát most ez nem teheti meg, hogy ő elmenjen, és akkor a fiúk meg az édesapa is nagyon szépen beszélnek a hazáról, ilyen nagyon sok retorikai eszközt alkalmazva, amikor azt mondja ez az amerikai hölgy, hogy hát ő még soha nem hallott, hogy valaki így beszél a hazájáról, ezért ő mostantól magyar lesz, és ő is eljön felvidékre, hogy segítse ezt a küzdelmet. Tehát tulajdonképpen ez a dráma mindent elárul, vagy legalábbis sok mindent elárul arról, hogy ez az irányt a költészet, nek milyen volt a világa.
Nehéz dolga volt, amikor válogatni szeretett volna a magyar költők műveiből, verseiből ebbe a kötetbe? Egyáltalán kiket válogatott be, és miért?
Nagyon sok újságot átnéztem, illetve az említett két szavalókönyvet is, és én kimondottan debreceni költőket válogattam, hiszen ebbe a kötetbe az a fontos, hogy mi történt Debrecenben, és hogyan reagáltak erre. A válogatás szempontja az volt, hogy legyen mindenféle. Tehát ne csak, amik úgymond esztétikai, csak mutassuk meg azt,
hát
hogy
mi. Fies, Adi, hanem...
Így van, hanem legyen ott a Vértesi Gyula, akinek, ha a versét elolvassuk, hát látjuk, hogy ezek pofogtatások, és mindenfajta retorikai eszköz egymás mellé rendelése, de a korban ezt nem így értékelték, ahogy mondtam is, hanem ezt fontosnak tartották, hatásosnak tartották, nyilvánvaló szavalták, olvasták. Tehát, hogy arra törekedtem, hogy minél sokszínűbb legyen, hogy kiderüljön, hogy ez az irredent a költészet, az különböző minőségeket tartalmazott, különböző motívumokat épül, nagyon fontos motívum például a Krisztussal való párhuzam, ami ugye önmagába hordja azt, hogy Krisztus ugyan meghalt, kereszthalált halt, de feltámadt, és nagyon sok versben ez a motívum jön elő. Igyekeztem motívumokat megmutatni, hogy minél több legyen, és különböző szinteket, hogy az olvasók szembesüljenek azzal, hogy milyen volt ez a költészet, és milyen árnyalatai vannak ennek.
Mennyire tanulmánykötet ez? mennyire szól a szakmának, és mennyire olvasmányos akár egy hétköznapi ember számára is.
Igyekeztem arra, hogy egyrészt nyilvánvaló azért legyen ez egy tudományos munka, hiszen a munka tanulmányok azok tudományos apparátussal készültek, és hát megfelelő szakirodalomnak a felhasználásával. Ugyankor igyekeztem olyan értelemben olvasmányosra tenni, hogy sokfajta történetet mesélek el. És mondjuk nehéz megérteni, csak egy példát mondjak, mondjuk a hősiesség. Ugye itt a hősiességet dicsérik a Szónokok 33-ba, a magyar hősiessége ott van a versekben, ugyanakkor, hogy ez a hősiesség nem volt olyan egyszerű dolog, az azt mutatja, hogy 33-ban, amikor József főherceg az itt felsorakozó rokkant honvédeknek feltűzi a kitüntető kis jelvényt, akkor az egyik honvéd szólásra jelentkezik, ami ugye szokatlan volt, és azt mondja József főhercegnek, hogy hát egyet szeretne kérni tőle, hogy most ezután is, az elkövetkező időkben is a magyar állam gondoskodjon a rokkantakról, és ne adják át ezt a feladatot a társadalomnak. 33-ban volt szó arról, hogy átalakítják az egész rokkant ellátást, tehát féltek a rokkantak attól, hogy ellátás nélkül maradnak. József főherceg, aki előtte égbe dicsérte ezeket a hősöket, azt mondja ennek a honvédnak, hogy hát ugye, ha ezt megtennénk, hogy továbbra is az állam vállal felelősséget a rokkantak ellátásáért, akkor adót kellene emelni, és hát természetesen akkor legszegényebbek lennének azok, akik ennek az adóemelésnek az áldozatai lennének, és ugye a hősök nem akarják azt, hogy a szegények még szegényebbek legyenek. Tehát az, aki néhány perccel ezelőtt égi magasztalt ezeket az embereket, ebben a percben, amikor gyakorlatilag kell megmondani, hogy mi is az a hős, és hogy kell egy hőssel szembe viselkedni, akkor ilyen bürokratává válik, és elkezd az adóemelésről beszélni. Tehát, hogy ez a hősiesség, ez egy több rétű dolog, tehát ilyen történetek révén próbáltam ezeket a kategóriákat, vagy eseményeket megérteni, és ezek talán lehetővé teszik azt, hogy a szélesebb közönség számára is élvezhető, befogadható legyen ez a könyv, amit írtam.
Akik ezután a beszélgetés után szeretnék maguknak ezt a könyvet, hogyan juthatnak hozzá, hol?
Jelen pillanatban még könyvesboltban nem árjuk, van szerződésünk, hamarosan ott lesz a boltokba, viszont aki szeretné, az online tudja egyelőre megrendelni a Déri Múzeum honlapján keresztül.
Nézd ránk, Ady Endre címmel jelent meg Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese kötete, mely Trianon és Debrecen kapcsolatát dolgozza fel. A szerzővel beszélgettünk az elmúlt percekben.